A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! Miből fogok megélni és eltartani a családomat? Egyáltalán mikor lesz családom? Honnan tudjam, hogy jó úton járok ahhoz, hogy sikeres és boldog felnőtt legyek? Valószínűleg nincs olyan 20 éves, aki ezeket a kérdéseket nem tette fel magának. Saját tapasztalatból is mondhatom, hogy pár évvel ezelőtt gyakran rám tört az érzés, hogy megrekedtem, és elveszve érzem magam a felnőtté válás folyamatában. Hogy jó lenne már néhány évvel előre tekerni az időt, amikor már egzisztenciával rendelkező komoly családos ember vagyok, és így átugrani ezt a bizonytalan időszakot. Az érzés annyira nem egyedi, hogy a pszichológia már adott is neki egy találó nevet, ez a kapunyitási pánik. Erről, a lehetséges megküzdési stratégiákról, illetve a 20 évesek hallgatók általános mentális jólétéről beszélgetek Palkovics Nóra pszichológussal, a Felsőoktatási Tanácsadók Egyesületének tagjával, aki már itt is van velem a stúdióban. Szia Nóri, köszi, hogy itt vagy.
Hello, én is örülök.
Ez a kapunyítási pánik, ez erősen rímel egy a köztudatban már régóta megtalálható fogalomra, a kapuzárási pánikra. Uh-huh. Így első ránézésre azért nem nehéz kitalálni, hogy a különbség, hogy az egyik az életutunk elején, a másik pedig a vége felé található. Mi az, ami mégis közös ebben a két állapotban? Egyáltalán tényleg rímelő fogalmakról van szó?
Hát szerintem rímelnek, igen, az alapján is, amit mondtál, meg amit a beharangozóban is mondtál. Egy nagyon sok gondolatom lett ezzel kapcsolatban. De hogy hát mindenképpen azt, hogy az életutunk végén jön, azt nem mondanám, mert hogy midlife crisisnek mondják angolul, szóval szerencsére inkább a közepén, nem kell megijedni, aki már odaér. De hogy a kapunyitás, az pedig így a 20-as, 30-as évekre vonatkozik, ezek típustól függ, hogy életkorban pontosan mikor. Viszont ez inkább egy szorongásos állapot, ami nem egy korkép, tehát nem egy klinikai szintű gondolkodásról van itt szó, amikor a pszichológusok ezt emlegetik, sőt nem is feltétlenül ők emlegetik, sokkal inkább a köznyelv. Uh-huh. De hogy igen, azt a fajta döntési helyzetek halmozódását kísérő, igen, nehéz, stresszteli állapotot nevezzük így, ami általában így a nagybetűs életbe való kilépéshez kötődik.
Ez az az időszak, amikor először kell nagy döntéseket meghoznia az embernek? Tehát, hogy ennyire markáns ez a 20 éves kor eleje, vagy akár, mint mondtad, ki is túlódott akár a 30-as uh-huh. időszakokra?
Nem csak, és érdekes egyébként, hogy kapu, tehát, hogy ez a kapu megjelent itt ilyen szimbólumként, mert hogy ez olyan, mintha egy pillanatról szólna, miközben azért ez egy folyamat. Tehát, hogyha belegondolunk, egy életre szóló döntés nem egy perc alatt szoktunk meghozni, hanem jó esetben mondjuk úgy tekintünk rá, mint egy ilyen kreativitást igénylő problémára, és a problémának is a pozitív létére, amiből egy magasabb szintű életet folytathatunk, mondjuk, hogyha meghoztuk ezt a döntést, ilyen lehet egy karrierválasztás, de hogy nem egy pillanat alatt történik, hanem egy folyamat, amiben nagyon jó, hogyha reflektivitással vagyunk önmagunkra, és abban lépésről lépésre egyre inkább önazonos döntések következményeként van tényleg egy ilyen kapu átlépés, ami mindenkinek mást jelenthet.
Ez a kapu, ez jelen esetben is még nagyon itt ragadok ennél a konkrét fogalom cincálgatásnál. Ez így az érettségivel azonosítható maga ez a kapu, hogy akkor utána el kell dönteni. Eddig tartottak a boldog gyerek és kamasz évek, és akkor ezután most már meg kell hoznom olyan döntéseket, ami a következő 10-20-30-40-50 évemre hatással lehet. Gyorsan ledaráltam egy életet.
Egyre durvább, nem 10-20-30-40. Szerintem volt olyan időszak, de talán ez generációkutatók jobban meg tudnánk mondani, hogy az érettségi, az mondjuk az apám idejében mit jelentett, meg mit jelent most. Tehát mondjuk lehet, hogy valakit addig támogattak, míg 18 éves lett. Uh-huh. Most viszont azért beszélünk egy moratóriumról, főleg én ugye felsőoktatásban lévő hallgatókkal dolgozom. Szóval, hogy az egyetem például, vagy a felsőoktatás, az egy olyan időszak, ami hát meghosszabbítja, hát semmiféleképpen nem hinném, hogyha megkérdeznénk az összes egyetemi hallgatót, hogy akkor ő felnőtt-e már, akkor azt mondaná rá, hogy igen. Tehát az érettségi ott mindenképpen van egy ilyen társadalom által kinevezett választóvonal, de hogy ennek egy ilyen moratóriuma, meghosszabbítása, az lehet a felsőoktatás, vagy lehet a fiatal felnőttkor eleje.
Felsőoktatásban dolgozol, sőt a Felsőoktatási Tanácsadók Egyesületének vagy tagja. Ez pontosan mit akar? Mert most már te is behoztad ezt.
Igen, igen. Ez egy egyesület, ami azzal foglalkozik, hogy országszerte a felsőoktatási intézményekben dolgozó pszichológusok megosztják a tapasztalataikat, átadják egymásnak a tudást, sőt közös kutatásokat indítanak, ami én azt gondolom, hogy én nagyon sokra értékelem a kollégák munkáját, akik így főleg a COVID járvány hozta változásokra kíváncsian, de hogy elindítottak egy széleskörű kutatást arról, hogy hogy vannak a hallgatók, és milyen az ő mentális állapotuk, és ennek most már a második körét éljük, tehát most már lesz egy összehasonlításunk is, 2021-ben volt az első, most 2023-ban volt egy következő adatfelvétel, tehát ez egy olyan egyesület, ami a pszichológusok munkáját segíti ezen a területen.
És akkor te napi szinten munkád során találkozol felsőoktatási hallgatókkal.
Igen.
20 évesekkel gondolom, feltételezem főleg.
Én így tartom magamat fiatalon.
És ez látszik, ezt a hallgatók nem látják, de illetve a felsőoktatási hallgatók látják, igen. Ugye. Mondtad, hogy ez ugye nem is egy konkrét pszichológiai kifejezés, ez a kapunyítási pánik, és hogy nem is lehet egy-egy pontra visszavezetni, hogy mi okozza ezt a szorongással és stresszel teli állapotot. Én most mégis erre kérnélek meg. Tehát, hogy egyáltalán kiemelhető témakörönként, lebontva egy-kettő-három témakörre, hogy mi az, ami így nagyon foglalkoztatja a 20 éveseket, ami szorongást és stresszt okoz nekik?
Hát érdemes kiindulni most abból a mondatból, amit én mondtam, hogy így tartom magam fiatalon, hogy például az a gondolat, meg annak az értéke, hogy valaki fiatal, ugye, hát eléggé nagy becsben van jelenleg tartva, ha belegondolunk, és mondjuk talán ez lehet az a pont, ami így a midlife crisis és a quarter life crisis, azaz a kapuzárás és a kapunyitási pánikot nagyon is egy lapra teszi, hogy mindegyik valami fajta egzisztenciális szorongásról szól. És most egzisztenciát nem abban az értelemben, hogy pénz, meg hol lakom, hanem hogy így az élet végességével én hogyan vagyok. Például azzal, hogy most véget érnek a boldog szép napok, ahogy mondtad, és hogy az előttem álló időszak az pedig nagyon gyakori, hogy mondjuk egy bizonytalansággal itatódik át. És hát most nem emlékszem, hogy mi volt az eredeti kérdés, de hogy ez az egzisztenciális szorongás, az tud olyan beszűkült állapotokat okozni, ami mondjuk már szenvedésnyomást okoz. Ilyen, amikor egy akár egyszerűnek tűlő döntés, hogy melyik tantárgyat vegyen fel, egészen sok olyan szempontot hoz be, hogy a többiekhez képest elég jó vagyok-e, lemaradok-e valamiről, hogyha csak a következő fél évbe veszem fel. Van egy állandóan megélt verseny, teljesen mindegy, hogy valós vagy vélt, de amiben helytállni szeretne a hallgató, és ez előfordulhat, hogy a tehetetlenségig fokozódó stresszel jár.
Ne érts félre, és remélem, hogy aki volt már hasonló helyzetben, ő sem ért engem félre, de ezek a dolgok, amiket így felhoztál, ezek nagyon sok esetben banálisak is tudnak lenni, tehát hogy melyik tárgyat vegyem fel, vagy halasszak egy évet. És könnyen lehet, hogy én ezt már azzal a nyugodtsággal mondom, hogy bőven túl vagyok ezen az időszakon, de te is látsz ilyet? Egyáltalán szabad neked ilyet mondanod, hogy ilyen időnként felesleges dolgok vannak nagyon felnagyítva ott abban a helyzetben a hallgatók és a 20 évesek számára?
Hát, hogyha egy bizonyos pohár tele van vízzel, és arra csak még egy cseppet rádobunk, a csepp nem tűnik olyan nagynak, de mégis attól fog kicsordulni, úgyhogy én nem hiszem, hogy ilyet tudnék mondani, vagy nem szoktam ezt átélni, hogy na hát ez aztán miért probléma, de ezt hívjuk realitáscheknek, hogy mondjuk visszatükrözhetem azt az ott ülő hallgatónak, hogy most nézzünk rá erre egy másik szemmel, váltsunk perspektívát, és hogy akkor úgy nagy problémának tűnik ez, és hát általában kiderül, hogy igazából sokkal jelentősebb dolgok is vannak a háttérben, aminek a szorongása mondjuk lehet, hogy érinthetetlen, és azért beszélgettünk arról, hogy egy tárgy felvétele, vagy hogy beszélt velem egy tanár az órán, vagy mitől van az, hogy a haverom jobban teljesít, pedig kevesebbet tanul. Szóval, hogy ezekről beszélgetünk, de hogy általában azért van ezek mögött olyan tényező, amit elfed ebben a pillanatban, vagy arról csak jelez, de még nem arról beszélünk.
Még egy pár perccel ezelőtt mondtad, és azzal kapcsolatban ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ebben benne tud lenni egyfajta ilyen gyászprocedúra is, hogy nekem most el kell gyászolnom a fiatal koromat?
Igen, ez nagyon jó, hogy hozod, épp a kollégáimmal, mert ez fontos, hogy én egy teamben dolgozom, szóval egy csomó gondolat, lehet, hogy nem is a sajátom.
Add el sajátokként. Azért vagy itt.
De hogy teamben gondolkodunk, persze mindenki hozza be a saját élményeit, és hogy pont most gondolkodtunk erről, hogy hát nagyon gyakori, igen, hogy a középiskolás élmények elgyászolásával dolgozunk az egyetemen. Ilyen például a kisközösségek léte. Most azon az egyetemen, amelyiken én dolgozom, de hát ez nem egy egyedülálló dolog. Hatalmas évfolyamok, szakok vannak. Mondjuk például én, amikor pszichológusként elkezdtem a tanulmányaimat, akkor 50-en voltunk egy szakon, de az egyel fölöttem lévők meg csak 18-an, és állandóan azt mondták, hogy hát úgy nem lehet pszichológiát oktatni, hogy 50-en vagyunk. Hát most nem akarok, mert nálunk nincs pszichológus szak, de hogy egészen nagy szakok mennek már. Tehát, hogy a kis közösségekből, mint egy 20-30 fős osztályterem megérkezni egy olyan működésmódba, ahol lehet, hogy minden órán más mellett ülök, nem feltétlenül ismer fel a tanár, hiszen annyian vagyunk, magamért felelek, azért mindenféleképpen egy komoly szintű társas támogatástól való elesést jelent, amit érdemes újraépíteni, de az egészen másképp működik mondjuk egy egyetemmel, mint egy gimnáziumban. Tehát például azzal a problémával első éves hallgatóként megérkezni mondjuk egy tanácsadásra, hogy egyedül érzem magam, ez nagyon-nagyon gyakori. És képzeljük el a COVID időszakot, ez szerintem nagyon fontos arról gondolkodni, hogy mi volt azokkal a hallgatókkal, akik ilyen hibrid üzemmódban kezdtek el első évesként jönni az egyetemre, hogy nekik mi minden kellett, hogy másképpen működjön, vagy milyen külön erőfeszítésbe telt mondjuk ugyanazt a minimumot így megtalálnia a közösségépítésben.
És a közösségek elgyászolásán túl, most tényleg a saját életemet végigpargetve.
Hát igen, neked közelebb van ez az időszak.
Neked sem azért, neked sincsen sokkal távolabb. Hogy én még nagyon emlékszem arra, amikor tényleg attól fogtam a fejem, hogy Istenem, miért kell nekem számlákat befizetnem, miért kell nekem albérletet keresnem. Tehát ott volt az az időszak, amikor apa és anya ezeket mind elintézte, és az egyetlen dolgom. Tehát ezzel is összefügghet? Ilyennel találkozol a munkád során?
Igen, de ez egy jó probléma, ezt szoktam mondani, hogy ez egy jó probléma. Ez, ugye egyébként ezt nem mondtam, ez nagyon fontos kifejezés, hogy egy normatív krízisként gondolkodunk erről az időszakról, tehát ennek nem feltétlenül...
Az mit jelent, bocsánat?
Az azt jelenti, hogy teljesen természetszerű változás, ami attól még igénybe veszi az egyén erőforrásait, attól még újra kell szerveznem azt, hogy én hogyan jövök arra rá. Aztán eljövök, hogy volt egy matek órám, ahol bár nem tettem össze, de lehet, hogy az alapján most is képes vagyok végrehajtani ilyen típusú műveleteket, vagy nem tudom, ugyanúgy, ahogy a kantinba sorba álltam, a postán is menni fog, szóval úgy rájövök, hogy valószínűleg van a tudásbázisomban olyan, amire építve meg fogom ugrani a számlabefizetést, vagy tudok olyan rendszert csinálni az informatika órán tanult Excel táblázatomba. Szóval, hogy rendelkezésemre állnak erőforrások, de ebben a pillanatban azt élem át, hogy nincs elég erőforrásom, én ehhez nem értek, és amit ilyen csípőből tudok, az nem lesz ide elég. És akkor ez egy olyan normális állapot. Nagyon fontos mondani, hogy sok hallgató kérdezi meg, hogy normális vagyok-e. Aha. És hogy így persze.
Azzal kapcsolatban, hogy ilyen dolgokon stresszelek?
Igen.
Vagy tágan értelmezve
bármilyen?
Egyébként
is, az nagyon fontos az egyén számára, hogy tudja, hogy normális a többiekhez képest, amikor mondjuk pszichológushoz jön.
De tehát akkor ez egy rendszeresen találkozol, 20 éves emberek jönnek azzal, hogy ez és ez van velem, ilyen gondolataim vannak, ez vajon normális?
Ez biztos, hogy nem csak a 20 évesekre vonatkozik, ez szerintem a pszichológussal való munkában általában megfogalmazódik, hogy ez normális-e. De hogy visszatérve ez erre a normatív krízisre, hogy szóval, hogy ez ilyen természetszerű az, hogy ezekkel találkozunk, az első párkapcsolat például, annak a vége, vagy annak az eleje, vagy hogy amikor megkérdőjeleződik az, hogy úgy szeretnék-e mindent csinálni, ahogyan otthon láttam. Vagy például az a habitus, ami a gyerekszobámban oké volt, nem biztos, hogy a koliszobámban elviselhető, vagy mondjuk egy albérletben egy idő után, ha nem jön be anyám rendet rakni, akkor hát most akkor mi legyen vele? Tehát, hogy de hogy mégsem akarok olyan lenni, mint az anyám, most akkor mi legyen? Szóval, hogy olyan kérdések, amik minden ember életében vannak, teljesen normálisak, azokkal kezdtünk el. Azokról kezdünk el gondolkodni.
Most, ahogy mondtad, nekem még egy ilyen furcsa szó is eszembe jutott, hogy identitás. Hogy, és hogyha én is visszapörgetem a tanulmányaimat, amit a szociológia szakon eltöltöttem, akkor így nekem kialakul most egy olyan kép, vagy válasz, vagy kérdés, hogy itt ez a kapunyítási pánik, nevezzük akkor így, ez egy picit azzal is kapcsolatos, ahogyan a saját identitásomat most már meg kéne fogalmaznom, és el kéne döntenem magamról, hogy mi vagyok, milyen vagyok, mi számomra a normális, és mi nem normális. Jól látom?
Hát, hogyha ilyen fejlődési szakaszokban gondolkodunk, akkor nem véletlenül jutott eszedbe, mondjuk azt, hogy az identitás kialakulása. De hogy úgy alapvetően a fiatal felnőtt korra mondjuk már ez megképződik, ez az identitás. De hogy azért az látszik, hogy ahogy kitolódik, elég sok döntés, vagy arról még nem beszéltünk, de hogy azért jóval több információ meg lehetőség el előttünk, mint hogy én fehérvári vagyok, és akkor eleinte az volt a terv, hogy akkor a fehérvári főiskolára kell járni, és akkor aztán kiderült, hogy nem csak oda lehet járni. Most ehhez képest már Európáról gondolkodunk, hogy akkor itthonra járjak egyetemre, vagy külföldön járjak egyetemre, vagy tengeren túlra menjek, szóval hogy...
Ez, csak mert ezt behoztad, ez... Hogy látod, mit tapasztalsz? Ez még tud külön feszkót szülni a 20 évesekben? Vagy esetleg bárkiben, akivel találkoztál pszichológusi praxisod során, hogy menni, maradni, tehát ez is tud szorongást és komoly dilemmákat szülni?
Igen. Ez egy fontos téma, és ennek adjunk időt, de hogy még ezt az identitást így elkalandoztam, hogy hát mindenféleképpen arról úgy gondolkodik az ember, hogy ki vagyok én, és hogy oké vagyok-e azzal. És akinek tartom magamat, és ugye ez ugye alapvetően a középiskolás, vagy ez az adolescens, ilyen tizenéves korra teendő, amikor ugye a társak tükrében megfigyelem magamat, és megnézem, hogy ők milyennek látnak engem. Mondjuk képzeljünk el egy olyan osztályt, ahol online oktatás volt az utóbbi időben, csak hogy aktuális problémákat nézzünk. Mondjuk ott ennek a fajta identitásnak a kimunkálására ugye nem volt meg hozzá eléggé a társakban való tükröződés lehetősége, és hogy szerintem az egy fokozott stresszt okozott, amit látunk is a fetának a kutatásából, hogy azért az izolációban nagyon nehéz választ kapni arra, hogy elég jó vagyok-e. És ugye ez elvezethet egy olyan fajta önértékelési deficithez, tehát hogy kevesebbet gondolok magamról, vagy épp többet, mert ezzel küzdök meg vele, hogy szuperértékesnek kezdem el magamat tekinteni, de erre se tud visszajelezni a környezet, hogy pont olyan átlagos vagyok, amilyen átlagosan lehet engem szeretni. Tehát, hogy ezektől való eltérés mondjuk nehezíti azt, hogy nekem legyen egy olyan identitásom, amit nem érzek fenyegetetnek mondjuk egy rossz döntés, vagy egy hiba okán, amit a következő életszakaszomban meg majd meg kell ugranom, vagy egy elköteleződésnél elég jó döntést fogok hozni. Úgyhogy az identitással való foglalatoskodás egy kicsit kitolódott, és mondjuk ez is lehet az oka, hogy nehezebben hozunk döntéseket, hogy hoznak ezek a fiatal felnőttek döntéseket.
Ami döntés lehet például a menni vagy maradni. Igen. Itthon alapítsak egy családot és egzisztenciát, vagy külföldön, és mondtad, hogy ebben még azért van mondani valód, vagy van tapasztalatod.
Igen, és engem például nagyon érdekel, hogy ez azt jelenti el, hogy külföldön is szeretne élni, mert erről nem vagyok meggyőződve, hanem sokkal inkább pont ebben a rengeteg lehetőségben, mondjuk egy idealizált külföldi felsőoktatási intézményre bejutni, az ugye nagyon jó karrierutat ígér, vagy jó lehetőségeket ígér a hallgatónak, a felsőoktatási hallgatónak. Miközben az nem biztos, hogy egy olyan önazonos döntés, hogy mondjuk az érettsége ott van, hogy ő akár 1-2-3-4 évet ilyen távol a családjától, a közösségétől szeretne élni. És lehet, hogy mondjuk egy sokkal magasabb színvonalú életet tudna mondjuk a saját lokális környezetében folytatni. Szóval most mondtam egy tényezőt, hogy minden ilyen kérdést érdemes egyénileg vizsgálni, de arra vonatkozóan persze, hogy van egy tendencia, hogy kinyíltak a lehetőségek ezzel kapcsolatban. Nagyon jól beszélnek a hallgatók idegen nyelveket, jól tájékozottak, hogy hova érdemes menni, meg hova lehet menni, úgyhogy ez egy kérdés, hogy mit lehet még? Hát, hogy határa csillagoség, akkor miért ne próbáljam meg?
Hát akkor ez a sok lehetőség a hibája mindennek, nem? Tehát erről lehet tenni bezzeg, nem tudom, jó pár száz évvel ezelőtt, első szülött pap, második szülött katona, nem volt mind aggódni és mind szorongani, egyszerűen eldöntötték helyetted, hogy hova mehetsz, most meg lehetsz bárhova is, nagy jó dolgodban nem tudod eldönteni. Most nyilván elviccelem, csak a
nem.
Kérdés.
Egyébként szerintem van annak fontossága, amikor szembesülünk azzal, hogy mondjuk valamit szeretnének tőlünk a szüleink, hogy mik legyünk. Van itt a társadalom, így kigondolt nekünk, hogy jó lenne, ha annak mennénk, mert arra most szükség lesz itt a jövőben. Meg vagyunk mi, akiknek megvan egyfajta érdeklődése, tudásbázisa, tudása magáról, és akkor rájövünk, hogy ez nem stimmel, vagy nem összeegyeztethető. És hát mondjuk ebben egy elég komoly szorongást meg lehet élni. Tehát, hogy és akkor erre még nem ad választ az se, hogy ez a kettő elérhető, akkor megoldódott, hanem tényleg én ott maradok a sok szemponttal. Szóval nagyon sokszor ezeken a pszichológiai konzultációkon igazából végigvesszük a lehetőségeket az alapján, hogy kicsit monitorozzuk, hogy mi az, ami felé ő igazából nyitott.
Ha már így erről ennyit beszéltünk erről, tudatos kamaszkorral, bármennyire is furcsán hangzik ez, meg lehet ezt előzni? Tehát mondhatod, hogy normatív krízis. Hogyha én már 14-15 évesen eldöntöm, hogy ezt akarom, és van egy kristálytiszta jövőképen magamról, akkor meg lehet úszni, hogy az ember 20 évesen ezeken a dolgokon szorongjon?
De kár megúszni. Uh-huh. Inkább érdemes tudni róla, hogy az önismeret az egy folyamatos igény az ember életébe. És amit beszéltünk róla, hogy 30-es években hogyan jön a kapunyítási, hát általában úgy szokott, hogy jól döntöttem-e. Uh-huh. Tudok-e benne maradni ebben a kapcsolatban saját magammal, ami mellett letettem a voksomat. De mondd még egyszer ezt a kérdést, mert valamit akartam, csak...
Ja, ne, hát arra akartam rákérdezni, hogy így lehet-e valaki annyira tudatos kamasz, vagy a családja, hogy ne legyenek ilyen kételjei.
Szerintem komoly vágya van most a szülőknek erre, vagy én azt látom, hogy az én korosztályom a szülővé válik, vagy vált, és hogy állandóan hogyan tudunk a legjobbat tenni a gyerekeinknek, és hát nagyon sok múlik azon is egyébként, hogy min szorong egy szülő, ezt csak úgy mondom, hogy azért az én személyes véleményem az, hogy nem a fiatal felnőttek szoronganak csak és kizárólag azon, hogy az élet véges, meg öregszenek, meg nem lesznek már szebbek. Egyébként lesz, mindenki lehet még szebb. Hanem minden korosztály küzd ezzel. De hogy valahogyan úgy szeretnénk a fiatalokat megmenteni, én nagyon szeretem őket kompetens partneri kapcsolatban, nem tudom, így rájuk gondolni. És hogy hát a kamaszoknál ugye az egy elképesztően turbulens időszak, hogy a tudatosságot ha behozzuk, és nagyon korai döntéseket szeretnénk hozni, akkor előállhat egyébként ez a korai zárás kifejezés is, ami azt jelenti, hogy igazából még nem a kellő információ tudatában hoztam meg azt a döntést, ami mellett csak azért is kitartok. Ha más nem, akkor úgy, hogy minden, mivel kalapács van nálam, minden szögnek nézek, hogy akkor működjön ez a tervem. Nekem ilyen volt, hogy nagyon szerettem volna orvos lenni. És aztán volt a, minek hívják, ez a fakultáció választás a középiskolában.
Emelt szint, hogy majd miből akarsz érettségizni, igen.
És olyan szorongást éltem át, előző nap, hogy le kellett adni a papírt, mert ki volt ölt, hogy biológia, fizika, egyetem voltam jó ezekből a tárgyakból. De jó, szerettem a fizika tanáromat, mert olyan jó mondatai voltak. Például azt, hogy nem eszik olyan forrónak ását, és akkor gondoltam, hogy hát csak megugrom majd így, hát mindent el lehet érni. és aztán egyáltalán nem tudtam aludni, miután kitöltöttem a papírt, tehát ott valami olyan hihetetlen szorongást éltem át, és akkor emlékszem, hogy fölébresztettem éjszaka apámat, hogy lehet, hogy nem leszek orvos, és akkor mondta, hogy jó, és akkor reggel átírtuk magyar történelemre, és akkor onnantól ment az élet, szóval, hogy...
És most itt vagy pszichológus diplomával.
Tehát és az... kellett biológiát tanulnom, igen.
Még azért kellett párszor újra tervezned akkor ezeket a
dolgokat.
Igen, nem baj,
hogy nem. Meg tök gyakori például, hogy az ismeretségi körömben, hogy azért mentem magyar szakra, mert szerettem a magyart, vagy azért. Szóval, hogy ezt érdemes, ugye ez is tök nehéz, hogy egy csomó ilyen új szakma van, amihez nem tudjuk, hogy a tantárgyi megfelelőség elég jó lesz-e. És akkor ebből általában pályamódosítások lesznek, mert hogy igazából nagyon klassz lett nekem az a szakma, de hogy azt úgy valahogy nem tudtam 18 évesen.
Te beszélsz le embereket? Beszélhetsz le embereket szakról és a tanulmányuk folytatásáról egyetemi tanácsadói pályafutásod során?
Hát etikai vétség lenne, ha lebeszélnék bárkit bármiről. Csak arról, hogyha önsértést szeretne, arról lebeszélem, de egyébként mindenki maga.
Jó, akkor célozgathatsz rá. Nem vagyok nagyon jó a pszichológiai kifejezésekben.
Jó, nem érdemes, mert hogy nem, az én döntésemet ugyanúgy ott hagyhatja, tehát hogy kár érte. Viszont megteremteni egy olyan teret, amiben meg lehet kérdőjelezni az aktuális döntését, az lehet feladatom.
Nagyjából ez volt a kérdésem, csak te tudtad jól megfogalmazni. De igen, tehát hogyha azt veszed észre, hogy a te példáddal élve, hogy azért jöttél magyar szakra, mert nagyon szeretted a magyart a gimnáziumban, de valójában ez téged nem érdekel, meg még nem is tudod, hogy mit akarsz csinálni, csak azért vagy itt, mert annak idején valahomit be kellett jelölni, hogy hova mész tovább tanulni. Ezt egyrészt észre tudod-e venni egy konzultáció során, másrészt, hogyha észreveszed, akkor rámutathatsz-e neki, hogy figyelj, haver, nem biztos, hogy itt van a helyed.
Az a jó, hogy azért igazából az embereknek általában van rálátása, legalább arra, hogy mitől szoronganak. És azt mondjuk visszajelezni, hogy úgy látom, hogy erről nehezebben beszél, vagy mintha ezt nem érintenénk, az általában el szokta indítani azt, hogy megnézzük, hogy miről is van szó. De hát meg jó tudni ezt. Például az én anyukám nagyon szeretett volna tanár lenni, úgyhogy olyan adta magát a helyzet, hogy hát akkor kémia tanár, na most hát abból semennyi, tehát egy ilyen hármas voltam középiskolában, de hát hogy akkor én meg már, és ő nem lett kémia tanár, mert hogy végül is kozmetikusként dolgozott, kozmetikus tanárként egyébként.
Ezért csak körbeérnek a vágyak.
Igen, de azért mégis a felsőoktatásban dolgozom én is. Szóval, hogy ez nagyon érdekes volt azzal találkozni, hogy akkor én bennem hol van ez a pedagógus, vagy hogy, és van bennem egy nagy adag pedagógus, de hogy azt a saját önazonos életpályámon kellett megtapasztalni.
Palkovics Nóra pszichológussal, a Felsőoktatási Tanácsadók Egyesületének tagjával beszélgetünk a kapunyítási pánikról. Egyetemi hallgatók, 20 évesek mentális nehézségeiről és jólétéről, és az elmúlt fél órában már megbeszéltük, hogy ez egy teljesen normatív állapot, az útkeresés, az önmagunk identitásának definiálása és a egzisztenciális válságok közepette, de arról még nem volt szó, hogy tudunk ebben segíteni. Egyrészt te, mert neked ez a dolgod, de először még közelebb mennék a családhoz. Szülőként, hogyha ezt látom, hogy a fiatalkorú gyerekem, vagy 20 éves gyerekem nagyon szorong, és ilyen kérdései vannak, mi a jó attitűd?
Ez jó.
Mert beszéltünk egy rossz példáról, tehát elmondtad azt, hogy tudnak lenni olyan szülői magatartások, amik már kamaszként is nagyon egy irányba tolják a gyerekeket, és hogyha, vagy a gyereküket, és hogy helyettük igyekszünk mindent eldönteni.
Igen, igazából azt mondtam, hogy amikor a szülő a saját szorongását kezeli a gyermekében, az semmiképpen nem javallott. Én nekem tetszenek ebből a szempontból ezek a generációs kutatások, hogy legalábbis mindenféleképpen a következtetés, amit abból le tudunk vonni, hogy hogyan kellene közelíteni egymáshoz. És hogy szerintem valami fajta elfogadó nyitottság a fiatal szubjektív élménye felé, hogy ő mit él meg nehéznek, az elindíthat egy olyan hát ilyen kölcsönös kommunikációt, amiben közelebb kerülhetünk hozzá, mivel küzdeni. A legfontosabb, hogyha őnek is szüksége van segítségre, akkor tudjon kapni, mert ami nehéz, és amitől szerintem a szülők tartanak, vagy tarthatnak, az az, hogyha ezekkel az egyébként normatív nehézségekkel mondjuk nehezen küzd meg, és ezzel egy olyan fokozott szorongás alakul ki, aminek a kezelésében mondjuk nem úgynevezett adaptív megküzdési módokhoz nyúl, hanem mal adaptívhoz, ami azt jelenti, hogy...
Az adaptívat is magyarázd el.
Hát igen, ez egy ilyen evolúciós fogalom, hogy a túlélését segítő, vagy a túlélését nem segítő. Az az, hogy a helyzetet igazából elfedi, vagy rontja. Azok a kevésbé jó megküzdési módok. A kevésbé az azt jelenti, hogy valószínűleg rövid távon okoz valami fajta stressz kiengedést, vagy megkönnyebbülést, de hosszú távon ugye sokkal inkább a probléma kreatív megoldásától távolabb viszi a fiatal.
Bocsánat, ezt lefordítom köznyelvre, vagy megpróbálom, és inkább kérdésként teszem fel, hogy jól értem-e, hogy az, hogyha nagyon stresszelek azon, hogy jó döntést hoztam-e azzal, hogy erre az egyetemre jöttem, és hogy most ezt az albérletet írtam alá, és nem azt, hogyha ezen stresszelek, akkor nem az a megoldás, hogyha elmegyek bulizni, és leiszom magam addig, hogy már ne foglalkozzak ezzel.
Beletrafáltál a negyedik negatív megküzdési módba, vagy hát nem tudjuk, hogy negatíve, de most megnéztem ebben a 2021-es kutatásban, hogy mondjuk mivel küzdenek meg a hallgatók a stresszteli helyzetekkel, és hogy mit tippelsz, mi az első, amihez nyúlunk, hogyha mondjuk szorongunk. Nem mi, hanem azok, akik még 20 évesek.
És akkor nem a bulizás az első, ugye?
Nem. Tehát
az, igen.
Mi az első? Amennyiben az alkoholfogyasztást jelenti, akkor az a negyedik.
Igen, negyedik. Hát most lehet, hogy túlságosan burokban élek, de nem tudom kibeszélni kortárs csoportokkal, interneten, Redditen, fórumokon.
Igen, a social media használat. Tehát, hogy igen, valami fajta...
Fél pontot akkor kapok el,
hát,
ugye?
Ez nagyon jó lenne, hogyha ez lenne az első, hogy megbeszélem valahol.
Ja.
Főleg, hogyha mondjuk tudod, hogy ki az, akivel megbeszéled, tehát, hogy akinek a véleményét te most fogadod, az mondjuk így... megítélésed szerint egy jó ötlete az ő véleményét fogadni, de hogy ennél károsabb a helyzet.
Ja, hogy
a szociális média pörgetése az, amivel mondjuk szorongás
oldást. Pörgetem a TikTokot másfél órán keresztül, és addig sem azzal foglalkozom, ami amúgy feszítene.
És egy ilyen fajta tevékenység, ez kifejezetten további szorongást hoz, meg további beszűkülést hoz. És hát ugye, nem tudom, de ezek az algoritmusok az én megfigyeléseim szerint nem így a divergens gondolkodás, tehát a sokszínű gondolkodás, vagy a perspektíváváltást szokták megtámogatni, hanem sokkal inkább behúznak engem egyfajta lélekállapotban. Mondjuk, ha sírtam egy videón, akkor utána felajánl nekem még 9-et, amit sírdogálhatok.
Sőt, hogyha szerencsém van, akkor azonnal a TikTok segít diagnosztizálni, hogy ADHD-n van.
Tényleg?
Nem egy olyan ismerősöm van, aki mondta, hogy igen, TikTokról jöttem rá, hogy én ADHD-s vagyok.
Ja,
feldobott 3-4 olyan videót, hogy ez jellemző az ADHD-s emberekre, és rám jellemző. Tehát eldöntöttem.
Ez egyébként probléma nálunk is, hogy úgy jelentkeznek be, mert hogy így írhatnak a hallgatók, hogy mi a problémakör, amit hoznak, és nagyon gyakran olyan kifejezéseket kapok, amit meg kell néznem, hogy az mit is jelent, mert hogy már látta valahol, vagy olvasott róla, tehát ez a túlpszichologizálása, meg ahelyett, hogy én arra reflektálok, hogy hogy vagyok, ahelyett keresek rá egy fogalmat, ami leírja a tüneteimet, az valójában nem fog segíteni abban, hogy jobban legyek.
Igen, az ADHD, hogyha esetleg bárkinek nem lenne világos, és majd javíts ki, de ilyen konyha nyelven megfogalmazva, ez a krónikus figyelemhiány, ugye?
Figyelemzavar.
Figyelemzavar, bocsánat, és nagyon gyakran találkozom én is, de feltételezem, hogy akkor
igen,
te is munkád során, hogy valaki a szétszórtságát, vagy ilyen-olyan tanulási nehézségeit, azt meg tudja magyarázni magának azzal, hogy hát akkor biztosan ez az ő problémája.
Igen, és hát, hogy még tovább menjünk ezeken a megküzdési módokon, igen, ami miatt lehet aggódni.
Most a másodikat mondod?
Az evés. Aha. Az evés, és egyébként hát azért az nem egy ilyen újdonsült dolog, hogy nem tudom, popcornba folytom a bánatomat, vagy valamibe, de hogy hát igen, alapvetően akár a túlevés, vagy akár azon keresztül keresek kontrollt, hogy nem eszem, de hogy valami fajta ehhez kapcsolódó stresszoldás, az, vagy a túlzott testmozgás. Tehát a testmozgás az egyik legjobb dolog, ami történhet velünk, de amikor azt veszük észre, hogy heti 7-szer megyünk reggel este, és nem nagyon tudunk másra gondolni, ugye az megint mást jelent. Szóval ez a második. És akkor a harmadik, az vajon van-e hozzá közünk? Nekem hát az online játék a harmadik. Az online játék, ami mögé egyébként mindenfajta 18 pluszos videó nézegetése is viszonylag gyorsan.
Ezt így egy kalap alá vette a kutatás?
Nem vette, ja. Csak hogy én azt gondolom, hogy talán nehezebben megválaszolható, értem. De egyébként az is jelentős stresszoldó tud lenni. Most, ha ezeket úgy igazán megnézzük, akkor a negyedik az alkohol, és hogyha a másodikat ilyen dinárparti keretében csináljuk, hogy vacsora csatára áthívunk mindenféle barátunkat, akkor tök jó az evés, de hogy igazán megnézzük, mindegyik egy ilyen izolált.
Igen, magába fordulós.
Igen. Úgyhogy mindenféleképpen azzal tudunk segíteni, akár kortársról van szó, akár testvérről, vagy gyerekről, hogy megpróbálunk egy olyan kommunikációs helyzetet minél gyakrabban létrehozni, amiben ő vállalhatja a hibáit, vagy vállalhatja a nehézségeit, a gyengeségeit, és akkor a társas támogatás mentén nem fogja magát olyan egyedül érezni.
Ez a négy megküzdési stratégia, amit felsoroltál, ez ugye a 2021-es kutatásából, a FETÁ-nak a 2021-es kutatásából jött ki ez az adat. Jut még eszedbe olyan...
Ami jobb lenne?
De, egyébként igen. Én még arra akartam volna rákérdezni, hogy olyan érdekes, számodra is érdekes dolog, ami ebből a kutatásból derült ki, mert hogyha jól tudom, ez a hallgatóknak egy ilyen általános mentális jólétét feltérképező kutatás
hogy
volt.
Hogy vannak.
Igen. És hogy vannak, illetve hogy voltak 2-3 évvel ezelőtt.
Én nagyon remélem, hogy egyre jobban vannak, mert hogy nem mutatott túl jó képet a 2021-es, szóval meglepően negatívabb lett, mint amit vártunk, pedig tudtuk, hogy COVID volt, és hogy találkoztunk az egyéni pszichológiai konzultációk száma azért országszinten megugrott a felsőoktatási intézményekben. Ami szólhat arról is, hogy egy ilyen antistigmatizáció, tehát ez már kevésbé jelent bélyeget, hogyha valaki pszichológushoz jár, ez felé nagyon hajtanám úgy a rádió hallgatóit, mint a felsőoktatási hallgatókat, hogy kezdjünk el erről úgy gondolkodni, mint egy szükséglet, nem pedig úgy, mint egy stigma. Szóval lehet emiatt
is. Nem vagy attól beteg, vagy nem vagy igen. Attól feltétlenül rossz állapotban, hogyha pszichológushoz mész.
Igen, igen. És a pszichológushoz menni, ez nem egy diagnózisról szól általában, hanem hogy közelebb kerüljön valaki önmagához. Szóval lehet emiatt is, ez jó lenne, hogy emiatt voltak többen a tanácsadókban, de hát azért azt mutatta meg ez a kutatás, hogy rosszabbul vannak, ami azt jelenti, hogy a kitöltők több mint 40%-a mutatott enyhe depressziós tüneteket, mert hogy ebben volt egy depressziót mérő kérdőív is, ami azért elég komoly. Tehát több mint 40%-a enyhe depressziót jelölt egy általános kérdőíven. Több mint 50%-a él át valamilyen aktuális krízist, ami nem a COVID. Tehát, hogy ez jelentheti gyászt, akár párkapcsolati gyászt, akár családtag elvesztését, munkahely elvesztését, egzisztenciális krízist, tehát ez bármilyen krízis lehet, tehát viszonylag széles, de hogy mégis ugye ez egy terhelt állapotot mutat. És ami miatt egy nagyobb összefogás is volt, akár a saját munkánkban is az, hogy az öngyilkossági gondolatoknak a száma is nem várt mértékben megugrott. és hogy meg is jelentek ilyen esetek, lehetett róluk hallani. Úgyhogy ebben meg így bármilyen fórumon én megszólalok, akkor az öngyilkosság megelőzés alapítványát, és azt a honlapot, azt jó szívvel ajánlom mindenkinek, mert arról beszélni, hogy ennek a lehetősége, vagy hogy sajnos ezzel lehet találkozni, az, és erről tudást építünk ki, az nem fogja megidézni ezeket az eseteket, viszont segít abban, hogy észrevegyük, és akkor jó irányba tereljük az érintettet, úgyhogy az öngyilkosságmegelőzés.hu, azt minden fórumon szoktam mondani. Hogy ezek azért olyan
aggasztó, tehát boldogabb most nem lettem ezek után, a mondatok után.
Igen, hát azt kérdezted, hogy mit lehetne ezzel kapcsolatban kezdeni, hogy változtassunk. Hát mindenféleképpen én a közösségeknek így az újraépítését, visszaépítését, vagy felértékelését, ki milyen helyzetben van, azt javasolnám, mert hogy a társas támogatás, amit olyan gyakran mondok, azért az egy jelentős védőfaktor a stresszel kapcsolatban, és te is azt vágtad rá először, hogy megosztani valakivel. Tehát, hogyha egy social media felület arról szól, hogy megoszthatom, hogy vagyok, akkor nem lenne ilyen aggályos. De hogy egy olyan biztonságos közösség, amiben ami az osztályközösség lehetett régen, vagy lehet egy jól működő munkaközösség, vagy egy baráti közösség, az azért eléggé alapvető szükséglet, és ez nagyban tudja emelni a jól létet, tehát hogy ne legyen izolálva senki. És aztán pedig érdemes az értékeket priorizálni, szóval attól nem kell visszariadni, hogy előveszek egy papírt, és akkor mondjuk fölírom azt a 10 számomra fontos értéket, ami mentén az életemet szívesen alakítom. Ha ennek mentén elgondolkodik valaki, akkor hogy örkény mondja, nagy dolgoknak jöhet a nyomára. És az pedig, hogyha elkezdünk úgy gondolkodni az egyéni különbségekről, hogy elfogadással és kíváncsisággal egymás felé, akkor azt gondolom, hogy segíthetjük azt, hogy az egyén a saját maga kreativitása mentén akár kilábaljon ezekből, akár döntésképtelennek, vagy kilátástalannak tűnő helyzetekből.
Nagyon fontos dolgokat mondtál el, és egy picit meg is vagyok illetődve, hogy tényleg mennyire nehéz helyzetet tudott okozni. Gondolom a Covid is, mert ott tényleg ez az izoláció, ez még erősebb volt, illetve amit egy korábban említettél, hogy főleg azzal, hogy az ember kilép a kisebb közösségekből a nagybetűs életbe, a több száz fővel elindult szakokon az egyetemen, ott mennyire egyedül is érezheti magát az ember. Még a válságokat tekintve, vagy végig gondolva, az jutott eszembe, hogy kiégésről lehet beszélni már 20 évesek esetében? Uh-huh. Ami ugye klasszikusan egy későbbi jelenség elvileg. Találkoztál már ilyennel?
Igen, és hogy foglalkozott is vele szintén a tímünkből egy-két ember, hogy igen, megjelenik már a fiatal felnőtt korban a kiégés, ami pedig, hát ugye a második leggyakrabban hozott probléma az egyetemi tanácsadóban, az a teljesítménnyel összefüggő problémakör. Lehet, hogy azért, mert az könnyebb arról beszélni mondjuk egy egyetemi közegben, de szerintem azért is, mert nagyon aktuális. És az a fajta kiélezett verseny, amiről már beszéltünk, hogy megéli a hallgató, annak mentén azért fel lehet építeni egy olyan életritmust, ami egyébként hosszú távon nem fenntartható. Annak a félelme, hogyha a rendelkezésre álló lehetőségekből nem mindenhol próbálok teljesíteni, az elviheti egy olyan irányba, ami mentén egyébként a szükségleteire valójában már nem tud reflektálni, és a kimerültség vagy a kiégés tüneteig tud eljutni. Úgyhogy hát ezzel sajnos lehet találkozni. Azzal én például szoktam dolgozni a hallgatókkal, hogy hosszú távra, tehát hogy én azt szoktam mondani, hogy rövid távon, rövid távfutónak szeretne indulni mondjuk a karrierjében, vagy hosszú távra tervezhetünk, mert hogy teljesen más típusú építkezésben kell gondolkodnunk. Tehát például, ha azt figyeljük, hogy mi a cél, és azzal nem foglalkozunk, hogy aktuálisan miben haladtam, tehát hogy nem haladásorientáltan gondolkodom, hanem csak célorientáltan, hogy majd akkor leszünk készen, ha odáig eljutottunk, akkor nincs, amiből újra termelődjön ez a motiváció, vagy az erőforrásaink maguk újra tudjanak termelődni, hiszen egy ilyen távolabbi, elérhetetlen, akár magasra tett dologért küzdünk. Ez nem tudom, követhető volt-e, mert ez nagyon jó, hogy behoztad.
Ez szerintem abszolút, és ez is nekem egy picit még oda csatol vissza, hogy későbbről nézve, tehát a későbbi életszakaszból nézve sokkal könnyebb segíteni és meglátni azt, hogy mennyi mindent lehet átkeretezni, de amikor az ember ott benne van ebben a helyzetben, nevezzük akár mókuskeréknek is, ott ez egy ilyen vége láthatatlan, és szabadulni nem képes helyzetnek tűnik.
Hát és nagyon gyakori egyébként, hogy az ettől való szorongások, a punyítási pánikok, hogy akkor most ez lesz az előttem álló 10-20-30-40 év, ahogy mondtad, hogy 8-tól 5-ig, hát én erre nem vagyok felkészülve, hogy ez a fajta monotonitás lesz benne.
Figyelj, hogyha már ezt még így behoztad, mikortól beszélhetünk magáról a kapunyítási pánikról, és meddig ez csak egy normális, tudatos jövőtervezés lehet határt húzni a kettő között?
Hát szerintem ez az enyhe depresszió témakör.
Az már nem egy egyszerű jövőtervezés.
Hogy ez is egy olyan, nyilván az egyén önmaga tölti ki, hogy milyen nyomást ér meg. Tehát, hogyha ez a helyzet, ami egyébként bármilyen normatív krízis lehet egy olyan állapot, amikor arról beszélünk, hogy hát krízis intervencióra van szükség.
Ami?
Hát, hogy bele kell lépni, mert hogy mondjuk fellépett egy olyan méretű szorongás, amivel nem tud megküzdeni. És akkor ezeket a helyzeteket meg kell segíteni, vagy pszichoterápiával, vagy olyan esetekben, ahol depresszió lép fel, vagy akár az élet értelmetlensége merül fel, akkor bele kell lépni. De hát ugye ezek viszont már korképek, vagy hogy ilyenkor már azért beszélünk diagnózisról. Tehát azért nem érdemes összekapcsolni ezeket ilyen egyértelműen, hogy akkor ebből a kapunyítási pánikból kialakul az, mert hogy igazából ez egy olyan jelenség, ami széles körben érinti az egyént.
Nyilván név nélkül, mert nem akarnám, hogy a pszichológiai esküdet megszegd, hogyha van ilyen, hogy pszichológiai esküd.
Etikai, igen.
Etikai. De hogy egy pár kézzel fogható témát, vagy történetet el tudsz mondani, amivel így számomra is, meg a hallgatók számára is egyel kézzel fogható, hogy konkrétan milyen elakadásokkal keresnek meg téged hallgatók azon az egyetemen, ahol te tanácsadóként dolgozol?
Igen, vagy hát így széles körben. Tehát például az elég jó-e az, amihez én jutottam. Tehát nagyon gyakori például, hogy a szakdolgozatot sokan nem tudják megírni. Aminek ugye lehet az ADHD az oka, ilyenkor szokott felmerülni a diagnózis. Ami egyébként az ADHD-t korábban szokták diagnosztizálni, ez most egy ilyen érdekesség, hogy egyre inkább kitolódott ennek is a diagnózisa. Viszont visszatérve, hogy a szakdolgozat nem megírása, azért nagyon sok mindenről árulkodhat. Például, hogy a figyelemzavaron túl arról, hogy nem biztos, hogy akarom, hogy ennek vége legyen. És nagyon gyakori, hogy valakivel dolgozunk azon, hogy megírja a dolgozatát, és aztán még mielőtt leadnám, beiratkozott egy másik szakra. És akkor igazából lehet, hogy nem azon kellett volna melóznunk, hogy ő meg tudja ezt írni, hanem hogy megbeszélni, hogy mitől tart ő ennyire, hogy megírja. És egyébként behoznám, az Erasmusomon találkoztam olyan finn ex-hallgatókkal, akiknél ugye ott van egy kötelező ilyen gap year, vagy ez is nagyon bejön, hogy kihagynak egy évet a diplomaszerzés után, amiben tapasztalatokat gyűjtenek az életről, és mindenféle szakmaterületen pár hónapot dolgoznak, ha kell, vagy csak önkénteskednek, és hogy nagyon, tehát például fölmerülhet, hogy egy évet elpazarol, de hát közben pedig lehet, hogy egy sokkal inkább megérelt döntést fog utána hozni, hogy mi az, amiben ő tényleg motiváltan, belső motivációjából fakadóan bele tud fektetni. Szóval ez csak egy érdekesség, hogy lehet erről másképp is gondolkodni. De hogy igen, ez nagyon klasszikus, nem tudom megírni a szakdolgozatomat, tessék nekem segíteni, és akkor valójában hát foghatom a tollat, nem megy, nem hiszem, hogy ötös lesz belőle, főleg, hogy nem értek hozzá, de hogy emögött mi van?
Tudom, hogy nem egy szociológus, de csak mert behoztad már a Finn példát is, és hogy ott nincs, mint hogyha ott nem lenne az a nyomás, hogy azonnal kimenni az életbe, azonnal egy jól, jól kereső állás, hanem hogy ott megengedik maguknak társadalmilag, hogy egy picit lelassuljunk és átgondoljunk fontos kérdéseket nagy döntések előtt. Látsz, tapasztalsz, saját példádon mondom, semmilyen szociológiai elvárás nincsen, vagy esetleg a hallgatókkal való konzultáció során olyat, hogy ez magyar, vagy kelet-európai, vagy minden esetre a mi társadalmunkban egy benne lévő nyomasztás is, amit extrém módon ráterhelünk mi a fiatal felnőttekre, vagy ők magukra?
Én biztos vagyok benne, hogy sok mindent ráterhelünk a fiatal felnőttekre, meg mindenféle korosztályra úgy szívesen terheljük egyébként a kollektív, kimondatlan szorongásainkat. Én amit észreveszek magamon, tehát induljak ki abból, hogy nagyon szívesen tartok olyan tréningeket, vagy olyan pszichológiai munkákat csinálok szívesen, arról dolgozunk, hogy elfogadjuk a hibát, elfogadjuk, ha egy folyamat nem működik tökéletesen, mert hogy abból hogyan tudunk tovább lépni. És hogy ezt általában úgy szoktam facilitálni, vagy így előhívni a csoportból, hogy hogyan lesznek elfogadóbbak és nyitottabbak egymás felé. Tehát, hogyha valamire rámutatnék, hogy lehet, hogy itthon szükségünk van rá, akkor az valószínűleg foglalatoskodni azzal, hogy a hiba az a folyamat része, nem feltétlenül negatív dolgokat kell és kötelező hozzátársítani, különben mind tönkre megyünk, hanem megtalálni mondjuk például az unatkozásban a kreatív erőt, azt nem bírom rávenni a hipermódon teljesítő hallgatókat, hogy próbáljanak meg egy kicsit unatkozni. Ilyen feladatokat szoktam mondani, hogy a szobán próbáljanak meg átmenni a szoba egyik feléből a másikba 5 perc alatt, ami mondjuk 8 másodperc lenne, és csak hogy ezt próbálják ki, és hát visszajönnek, hogy hát ez egy hülyeség. De pedig, hogy milyen érdekes, hogy miért nem tudjuk megcsinálni, mert hogy nem nincs benne teljesítmény, vagy nem visz minket előre, de hogy így nem feltétlenül csak a mérhető dolgok mentén tudunk fejlődni. Én nem tudom, válaszoltam a kérdésedre, de nagyon elpróbáltam menekülni azért, hogy ilyen országokat hasonlítsak össze.
Egyrészt sikerült, másrészt izgalmas volt a válasz, szóval szerintem én nem vagyok csalódott egyáltalán. Még így a vége felé, mert ez még eszembe jutott, hogy azért ezek az útkeresések, egzisztenciális problémák, ezek nem feltétlenül korlátozódnak le csak a 20-as, 30-as évekre és korosztályra.
Igen, én szerintem általános, hogy megjelent egy jövőtől való szorongás, vagy hogy egy bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mi lesz, hova érdemes menni, meg mibe érdemes fektetni, szóval mindenki a maga korosztályában megéli valószínűleg ezt, illetve hát azért én nem hagynám ki a média okozta bennünk lévő következményeket, hogy mondjuk hogyan gondolunk az életre, vagy az öregedésre, vagy a tökéletlenségre, hogy mondjuk együtt lehet-e lenni a COVID hozta a halálszorongásból kilábalva azzal, hogy az életnek milyen értéke van, mi az, ami egyéni szinten megélhető érték, hogy ezekkel minden korosztályban és minden életszakaszban újra megküzdünk. Lehetőleg úgy, hogy abból egy ilyen önazonosan tudunk kijönni, és valami fajta én integritással, hogy nem kell előről kezdenem, megkérdőjeleznem azt, aki vagyok.
Palkovics Nórával, A Felsőoktatási Tanácsadó Egyesület tagjával beszélgettünk kapunyítási válságról, a 20-30 évesek mentális jólétéről, de egy picit azért tágabban értelmezve sok mindenről beszéltünk, ami a pszichológiai jólétünkkel kapcsolatos. Nagyon szépen köszi, Nóri, hogy itt voltál és elmondtad ezeket.
Én is nagyon örültem.
Köszönöm, és a hallgatóknak pedig szerkesztőtársam Gyürke Kata, illetve Csorba László technikus nevében is köszönöm, hogy velem tartottak. Penke Bencét hallották, találkozunk jövő héten.
A Jövő hangjai című műsorunkat hallották.